Kényszer vagy szabadság, a szabadúszás. Köszöntünk mindenkit itt a Nők az úton soron következő adásában. Én Csorba Anita vagyok.
Sziasztok, én pedig Szlavka Éva, a mai témánk pedig szabadúszó, iPro egyéni vállalkozó, a projektmunkás, vagy a projektmunka, az új karrier életforma. Vendégünk Kis Lilla, a Work.best-tól, aki egyébként szabadúszó
vezetési tanácsadó.
Igen. Köszöntünk szépen, Lilla.
Örülünk, hogy eljöttél. Szia!
Szabadúszás, hogy került az életedbe ez a téma? Vagy miért olyan fontos manapság a szabadúszásról beszélgetni? Igazából talán mindannyian szabadúszók vagyunk a saját értelmezésünkben.
Igen, illetve egy kényszer vagy szabadság?
Nálam választás volt, nem kényszer, de nagyon érdekes, hogy mostanában többször megkérdezték tőlem, hogy vajon mindenkinél ez egy választás kérdése, vagy sokaknál kényszer. És sokat gondolkodtam azon, hogy ez honnan jön. És arra jutottam, hogy valószínűleg az első szabadúszók Magyarországon azok a 90-es évek környékén válhattak szabadúszóvá, amikor tömegesen leépítették az embereket, és tulajdonképpen egy részük kényszerből, de mégiscsak vállalkozni kezdett, vagy a saját szaktudását kezdte árulni. Aztán 2008-10 között egy újabb hulláma érkezett el megint a válságnak, amikor ugyanezt történt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mivel a szabadúszó saját szakmai tudását, hitelességét adja el, csak azok maradnak ezen a piacon, ezen a pályán, ilyen életformában, akik ezt hosszú távon képesek csinálni, szívesen csinálják, és egyébként olyan szaktudásuk van, ami minőségi és eladható.
És vissza is kérdeznék, hogy milyen definíció van arra, hogy szabadúszó. Lehet, hogy megkérdezel egy szabadúszót, és ő teljesen más mond arról. Ez lehet szubjektív, vagy van valami közmegegyezés, hogy mi a szabadúszó, vagy ki a szabadúszó?
Az utóbbi időben több tanulmányt, kutatást néztünk az Egyesült Államokból, az Európai Unióból, itthon még nincs ilyen, és érdekes módon nem pontosan ugyanúgy definiálják, tehát exakt definíció nincsen, úgyhogy mi kitaláltuk a saját definíciónkat. Mondanám, hogy azok, akik annak érzik magukat, de érdekes módon sokan nem definiálják magukat szabadúszóknak, azok, akik mégiscsak projektről projektre vándorolnak, és talán itt van a kulcs, hogy mindig feladatot vállalnak el, mindig egy konkrét projektet, konkrét eredménnyel, határidővel, és azért mi inkább a szellemi foglalkozásúakat soroljuk ide. Tehát a köműves mester az nem egy klasszikus szabadúszó. Ugyanakkor a szabadúszóink között, tehát akikkel mi a kapcsolatot tartjuk, van olyan is, aki könyvet ír, és egyébként meg hajóskapitány, tehát hajóskapitány is részben szellemi, ugyanakkor nagyon erős fizikai munka is.
Nekem nagyon tetszett egy mondat, amit nálatok hallottam először, hogy a szabadúszás az, amikor nem a hol dolgozol van a lényeg, hanem a min dolgozol. És ezt annyira magaménak tudom érezni, mert szerintem is ez a szabadúszás, vagy a szabadúszói élet, vagy karrier életformán, én karrier életformának hívom, amikor te magad választod meg azt, hogy hol dolgozol, kivel dolgozol, min dolgozol, mikor dolgozol. Tehát, hogy annyira igazából a szabadság az egy nagyon fontos kapocs, és itt igen, hogy nem a hol, hogy ezt hol teszed, hogy benn az irodában 8-tól 4-ig próbálsz a leghatékonyabb lenni, hanem éppen valamint dolgozol, valami projekten valakikkel együtt, és annak az eredménye lesz a lényeg végül.
Ez így igaz. És figyelem egyébként azóta az ismerőseimet, az éppen frissen megismert ismerősöket, hogy mit kérdeznek tőlem, és már nem azt kérdezik, hogy te hol dolgozol, hanem hogy mivel foglalkozol. Tehát átalakul, ez azoknál is átalakul, akik egyébként munkavállalók.
Ez milyen érdekes, mert hogy elkezdünk valakivel beszélgetni, nem? Akkor nagyon sok esetben a legelején előkerül ez a téma, hogy hol dolgozol.
De nem, most már tényleg azt kérdezem, mivel foglalkozom, mert az érdekel. Hát, még az érdekel engem, hogy a szabadúszás az mindenképpen egy önálló sport, vagy pedig, hogyha ketten szabadúsznak, az még szabadúszás, vagy hol válik el a vállalkozástól, tehát, hogy van-e egy ilyen meghatározás.
Nálunk elég gyakran előfordul, hogy van egyfajta olyan szabadúszói körünk, akikből válogatunk, és sokszor ugyanazokkal dolgozunk. Hol ezzel a kettővel, hol azzal a másik kettővel, és amikor megalapítottuk az első cégünket a kollégámmal, kedves munkatársammal, korábbi munkatársammal, akkor mi tulajdonképpen ketten lettünk szabadúszók, tehát ketten vállalunk feladatot. de mi is több projektet vállalunk el, az egyiket ő viszi, a másikat én, de mind a ketten bedolgozunk a másik projektjébe, tehát szerintem a szabadúszás, bár mintha azt kapcsolódna hozzá, hogy ez egy teljesen önálló műfaj, a legutóbbi HVG-s előadáson is azt mondtam, hogy építsünk magunk alá hálót, mert nekünk nincsen fizetett betegszabadságunk, nincsen fizetett szabadságunk, legyenek olyan emberek körülöttünk, akiknek ha gondom van, vagy tervezetten elmennék szabadságra, akkor át tudom adni a munkát, tudom, hogy mit, milyen minőségben dolgoznak, hogyan dolgoznak, illetve szakmai kapcsolatokat meg kell tartani, legyen kitől kérdeznem. Tehát én azt gondolom, hogy talán az a jobb irány, az a hasznosabb irány, hogyha van egy ilyen körünk, és egyébként meg társas lények vagyunk, igényeljük is azt, hogy legyen körülöttünk valaki.
Amikor annól szabadúszóvá váltam, akkor a legutolsó munkahelyünkön mi többen voltunk egyéni vállalkozók is. És mikor mindannyian eljöttünk, majdnem csak egy időben onnan, akkor mi alapítottunk, ha így mondhatom, egy szabadúszó társulást, amiben akkor hárman voltunk, aztán lettünk többen is, de főként hárman, és elkezdtünk külön-külön is projekteken dolgozni, és együtt is, és ott voltunk egymásnak, mint háló, miközben szabadon dolgoztunk munkákon, viszont áramoltattuk is az ügyfeleket, munkákat, meg ott voltunk csapatként is, de külön-külön is dolgoztunk. Tehát igen, ezt aláírom, hogy tök jó, hogyha vannak más, van támogató közeg körülötted.
Igen, a mi is, amikor 7 éve megalapítottuk az első cégünket, ugye mi vezetési tanácsadással foglalkozunk, főleg uniós területeken, akkor azt láttuk, hogy egyedül nem tudunk elvinni egy olyan projektet, akár csak ketten vagy külön-külön, ami egy tipikus uniós programnak mondjuk az értékelés, oda rengeteg szaktudás kell. És akkor elkezdtünk magunk alá egy szakértőkből, szabadúszókból álló csapatot építeni, és aztán eljöttünk, hogy legjobban így tudjuk értékesíteni a saját tudásunkat is, hogy csapattal. De hol egy ilyen csapat, hol közlekedésmérnökök vannak benne, hol jogászok, hol közgazdász, hol mind a három területről, és ma már van egy 300 fős szakértői közösségünk, akiknek közvetítünk projekteket, meg egyébként a saját projektjeinkre is innen keresünk embereket.
Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy még egy szervezetnél a maga a csapat, illetve a szervezet határozza meg, hogy milyen feladatokat vállalnak el, a szabadúszóknál meg a feladat határozza meg, hogy hogyan alakítják maguk körül a közösségi hálót.
Tehát, hogy szó ez szerint pont, így igaz. Igen.
Az egyik ismerősöm múltkor azt mondta, hogy egy vezető beosztású hölgyről van szó, azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy neki igazából az összes ismerőse legalább egyszer kacsingatott azzal a gondolattal, hogy milyen marha jó lenne szabadúszó válni, és hogy a titkon mennyire irigylik a szabadúszókat. Itt most a kérdésem egyik fele majd ehhez kapcsolódik, másik felé pedig az, hogy mind a mellett, ugyanúgy folytatja a hölgy, hogy mind a mellett, hogy azt gondolják sokan a szabadúszókról, hogy jaj, hogy szegény szabadúszók, vagy esetleg nincs annyi munkájuk, vagy pénzük, tehát hogy nem tudom, olyan furcsa érdekes gondolatok vannak a fejekben ezzel a szabadúszással kapcsolatban, és most két kérdést is feltennék. Az egyik, hogy vajon tényleg sajnálni kellene a szabadúszókat? Vagy pedig mitől lehet ez egy ilyen vonzó karrier életforma szerinted?
Kezdem az első kérdéseddel. Minden változás nehéz, és minden váltás kockázattal jár. A mi szabadúszói körünkben sok olyan van, aki nem elvágta a köldögzsinort, és aztán beleugrott az ismeretlenbe, hanem dolgozott valahol, és mellette elkezdett szabadúszóként munkát vállalni, és aztán ebből nőtte ki magát az, hogy olyan feladatokkal foglalkozhat, amit akar, ő maga határozhat meg egy csomó olyan dolgot, amit munkavállalóként nem tett, és azt mondta, hogy van elég megrendelésem, én inkább ezt csinálom. De a másik verziója pedig az, hogy hú, ez mégse nekem való, mert aggódom, hogy mi lesz hónap végén, meg mikor kapok pénzt, és ő meg azt mondja, hogy akkor nem, én maradok. Jó lesz ez mellékesnek, de nem ebben indulok. Tehát szerintem sokan megpróbálják így, legalábbis hozzám hasonlóan nem túl nagy kockázatot vállalók. Ugyanakkor meg az életforma, főleg a fiatalabbaknál, akiknél nagyon fontos a szabadság, tehát ők ezért hajlandóak akár évente fölállni, ha úgy érzik, hogy korlátozzák őket. Ez a mondás most a 20-30 év közöttiekről. Ők pedig azt mondják, hogy egy, nem mondják meg, hogy én hány órától hány óráig legyek kreatív, vagy legyek hatékony, majd én megmondom. Nem mondják meg nekem, hogy hol kell ülnöm, hogyha 40 fok van az irodában, nagyon meleg van, vagy télen nincs fűtés, hadd dolgozzam ott, ahol éppen akarok, vagy tudok. És van, amikor a feladat is ugyanilyen, hogy ezt nem akarom megcsinálni, nem értek hozzá, nem az én területem, és akkor ilyen nyögvennyelős az egész, és ők azt mondják, hogy nem, hadd döntsem el, hogy milyen feladatot vállalok.
Teljesen más, és most ezt úgy teszem hozzá, vagy úgy fűzöm hozzá a gondolatodhoz, hogy én szabadúszóként is azt gondolom, hogy szabadúszó egyéni vállalkozóként sokkal motiváltabbnak érzem magam bármilyen projektnél, bármilyen munkában, mint valaha voltam alkalmazottként. Tehát, hogy nyilván biztos nem mindenki alkalmas szabadúszónak, vagy egyéni vállalkozónak, azért egy elég jó önszervezés kell hozzá, önmenedzselés azért brutálisan, de hogy teljesen megváltozik a munkához való hozzáállása az embernek, és ezt bármelyik ismerősömmel kapcsolatban mondhatom, aki szabadúszó, imádja azt, amit csinál, minden nehézségével, és jó részével együtt, mert azért igen, van ember rizikó, kockázat, kicsit kiszámíthatatlanság, de hogy ez a fajta ez együtt jár a szabadsággal, tehát ha valakinek ez annyira fontos, akkor a nehéz oldal is.
Igen, szerintem a hallgatók között is sokan vannak olyanok, akik esetleg kacsingatnak e felé. Össze tudod esetleg valahogy foglalni tényleg az előnyeit, meg a hátrányait, vagy mi az, amiért inkább dönthetnek amellett, de milyen hátulütői vannak a szabadúszásnak.
Igen, ahogy említettük a szabadságot, meg a rugalmasságot, ami úgy a feladatra is vonatkozik, a helyhez is, az időhöz is, hogy én mikor és hol dolgozom, és milyen feladaton. És még egy kicsit a feladatra vissza is térnék, hogy munkavállalóként, ha jön a főnököm, és azt mondja, hogy ez a feladat, akkor hát nagyon nehéz azt mondani, hogy hát én ezt nem vállalom. Szabadúszóként ezt meg tudom tenni, hogy nem egészen az én szakterületem, ajánlok valaki mást. És mindenki örül. Én is örülök, mert nem kell ezt a feladatot elvégeznem. Az is örül, akit ajánlottam munkájában, és az is örül, aki a feladatra keresett embert. Tehát ez a rugalmassága is megvan. Ami nekem nagyon érdekes volt, egy kutatásban munkavállalókat és szabadúszókat kérdeztek meg arról, hogy mi a kockázatosabb. Több megbízóval szabadúszó létforma, vagy egy munkáltatóval a munkavállalói lét. És mind azt mondták, hogy ja, ha 4-5 megrendelő van, és az egyik elveszik, hát... De amikor a munkáltató egy darab van, és 30 napos felmondási határidővel kirúg, az a nagy kockázat.
Jó, de azért azt tudjuk, hogy 4-5 megrendelő nem mindig van, és az sem mindig úgy van, hogy mindig tudod, hogy folyamatosan van, hanem lejár, elmegy, eltűnik, fél év múlva nem tudod, hogy lesz-e egy, akár egy se, tehát ebben azért szerintem sokkal nagyobb a bizonytalanságfaktor, mint egy munkáltatói létben.
Talán, de lehet, hogy ez csak látszott.
Tehát ilyen álbiztonság szerintem
igen,
is.
Igen, a munkáltatót, tehát bejöhet ma is, azt mondhatja, hogy ha akkor köszönjük szépen. Tehát nyilván most, hogy munkaerőhiány van, sokkal kevésbé érezzük, de amikor nincs ilyen helyzet, akkor ugyanolyan nehéz ügy az is. Szóval mind a kettőben van kockázat, de érdekes módon a válaszadóknak több mint kétharmada azt mondta, hogy szerinte a több megbízó az a biztos.
Tehát akkor, hogyha visszatérünk a pro-kontrára, akkor a kontra rész, mondjuk kezdjük akkor a kontra része, a kontra rész az a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság.
Nincs fizetett betegszabadság, tehát nincs alattam egy szociális háló, arról külön kell gondoskodni, illetve az, hogy hol dolgozom és mikor, abban ugyanúgy megvan a nehézség, mint amikor fixen behatárolják nekem. Tehát előfordul, hogy szabadúszók a szabadságuk alatt dolgoznak, ugye, mert még tovább kell lendíteni, meg nem tudok kikapcsolni, tehát nagyon tudatosnak kell lenni, vagy akik otthon dolgoznak, azoknak ott a háztartás. Tehát akkor most...
Jó időmenedzsment kell itt ehhez is, igen.
Igen, sokkal tudatosabbnak kell lenni. Egyébként a munkáltató is ezt várja, csak ha ilyen folyamatok vannak, amik mindig ugyanazok a dolgok jönnek el, ott könnyebb így egy kicsit elcsúszni ebben, és úgy nem annyira tűnik fel. Amikor az ember a saját idejét osztja be, akkor ott nincs mese. Ha én Facebookoztam ma fél órát, az ott hiányozni fog.
Engem sokkal tudatosabbá tett egyébként a pénzügyek terén is az, hogy szabadúszó vagyok. Tehát soha nem volt ilyen megtakarításom, mint mióta, igaz, ennyi bevételem sem volt, mióta szabadúszó vagyok alkalmazottként, de hogy sokkal jobban figyelek arra, hogy legyen egy olyan biztos bázis mögöttem, hogyha ne adj Isten, mit tudom én, egy-két hónapig nem az a fajta bevétel jön be, vagy éppen az egyik ügyfél elmegy, és nem egyből jön a helyére másik, akkor ne essek kétségbe, hanem semmi gond, minden rendben, tudom pótolni addig azt az összeget, hogy bármi történik. Tehát például pénzügyek terén sokkal tudatosabb lettem. Tehát az akár már lehet egy pro érv is, nem? Szedjünk még össze néhány pro érvet. Akkor a szabadság, ugye te döntesz. Azért ez egy fontos pozitívum.
Igen, és nyilván ettől a motiváció is magasabb, hogy én vállaltam el a feladatot, akkor én ezt szívesen megcsinálom. Meg valószínűleg jobban értek is hozzá, ha egyszer elvállaltam. Tehát sikerélményem lesz benne. Ráadásul a szabadúszók mindig projektszerűen dolgoznak. Annak van egy eredménye, egy lezárás, ami sokkal könnyebb értékelni, hogy ez most jól sikerült, vagy nem jól sikerült. Mm-hmm. Tehát közvetlenebb a visszajelzés. Az, hogy én dolgozom a munkahelyemen, vagy tanítok gyerekeket, tehát igen, ott is jön vagy visszacsatolás, de nincsenek ilyen etapok, amikor kénytelen vagyok szembesülni azzal, hogy mit tettem le, illetve hát örömmel is fogadhatom, hogy örültek neki annak, amit csináltam.
Egyébként a szabadság az iszonyat nagy motiváló faktor, Daniel H. Pink foglalkozik vele, hogy a motiváció 3.0-ban már nem a korábbi elvek érvényesülnek, ez a ha-akkor típusú, tehát jutalmazás-büntetés elv, hogy majd ügyes voltál, akkor kapsz egy kis béremelést, hogyha meg nem, akkor levonást, hanem egyszerűen például a szabadságfaktor az nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy, mint a szakmai igényesség például, meg hogy én döntök, tehát hogy ami minket motivál, annak az egyik fő faktora háromból a szabadság, hogy te dönthetsz a saját életed felett.
Igen, és amit én még behoznék, az a bizalom. Tehát bizalommal kell, hogy legyen a nekem munkát adónak abban, hogy én akkor is elvégzem a munkámat, persze szerződésem van, de a munkavállalónak is van szerződése, hogyha ő nem ül a nyakamon. Ugyanakkor ez a kontroll, amit a munkáltatók így-úgy, de mégiscsak gyakorolnak a munkavállalók felett, az meg nyomaszt. Ugye ebből fakad a blokkoló órás. Nézem, hogy hány órát volt benn. Tehát az meg ugye a motivációt csökkenti. És amikor kialakul egy megrendelő és egy szabadúszó között egy ilyen hosszabb távon is működő bizalom, újra és újra őt fogja megbízni, ha olyan feladata van, az szerintem mind a kettő félnek jó. És ez is egy olyan motivációs tényező a szabadság mellett, ami szerintem nagyon fontossá vált.
Meg egy ajánlórendszer. Én azt vettem észre a saját munkámban, hogy nekem a beérkező munkák nagy része szerintem 95%-ban ajánlásból jön, és ez fel is tölti teljesen, tehát szinte olyanok nem is férnek be, akik nem ajánlásból érkeznek hozzám. Tehát, hogyha megcsinálod jól a munkádat, értesz hozzá, és kapsz egy olyan visszajelzést, hogy te jó voltál, akkor ajánlani fognak, és lesz is munkád. Tehát, hogy a saját szakmai igényességbe vetett hitedet azért erősíteni kell, és fejleszteni saját magad, hogy minél jobb munkát tudj végezni.
Igen, és úgy indulsz, hogy van egy bizalmi szint, amiről
igen,
te indulsz.
Igen, így van. Ami nem mindegy egy ajánlattételnél.
És nyilván mindent megteszel azért, hogy ezt a bizalmi szintet vagy megtass, vagy még növeld.
Nálad hogy alakult egyébként?
Pont ezt akartam kérdezni, igen, Nilla, hogy mesélj kicsit arról, hogy nálad hogy alakult ez.
Én egy tanácsadó cégnél dolgoztam vezetési tanácsadóként, és aztán gyesre mentem. Két gyerekem született, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit akarok én csinálni majd utána. Tehát azt gondoltam, hogy ez az a pillanat, amikor kiszálltam, megállok, és ki fogom találni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Aztán rájöttem, hogy az nekem mindegy, hogy mi. Az a legfontosabb, hogy kikkel dolgozom. Engem rendkívül módon inspirálnak a hozzám közel álló gondolkodású emberek, és borzasztóan lehúznak azok, akik nem ilyenek. És akkor azt mondtam, hogy ez a legfontosabb, hogy kikkel. Hogy ki kell találnom, hogy mi az a működésmód, amiben válogathatok, amiben én választhatok. És akkor egy volt kollégám megkeresett, hogy egy feladatot lássak el, néhány óra alatt meg lehet csinálni, van rá 2 hetem. Ugye ott volt a pici fiam, a második gyerek, amikor ő aludt, és én éppen nem aludtam, akkor nekiálltam a feladatnak, megcsináltam. Aztán leadtam, és akkor jött egy másik. És akkor egy idő után azt mondta, hogy te figyelj, itt van egy szabadúszó közösség, együtt dolgozunk, volna kedved. És elkezdtem ilyen heti 1-2 órában, aztán napi 1-2 órában dolgozni, és amikor odaértem, hogy lejárt a gyes, akkor álltam én a döntés előtt, hogy akkor munkába visszamegyek munkavállalónak, vagy szabadúszó leszek. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a volt munkaadómnál is volt olyan projekt, amiben én szabadúszóként bedolgozhattam, illetve most már a saját közös vállalkozásunk, ahol szabadúszókat segítünk projektmunkákra, meg magunk is dolgozunk ugyanígy szabadúszóként. Tehát ilyen sok lábon állás lett hirtelen, tehát nálam nem az jött be, hogy élesen elvágtuk, és akkor minden újra, hanem csinálhattam mindegyiket. És én nagyon szeretek egyszerre többféle dolgot csinálni.
Igen, azt hiszem, talán a szabadúszók alapból ilyen multipotenciálisak, nem? Hogy több mindenben otthon vannak. Work.buzz.
Igen, mesélj egy kicsit. Engem is nagyon érdekel, hogy hogyan segítettek, miről szól egyébként a szervezet.
A saját életünkből jött a példa, hogy mi is régi önéletrajzokból dolgozunk, amikor szabadúszókat kiajánlunk. Tehát ő egyszer elküldte nekünk, 3 év múlva jön egy olyan projekt, amire ő jó lehet, és akkor értesz még hozzá, hogy csinálod ezt, vagy van új ismereted ebbe, és akkor rájöttünk, hogy ez így nem igazán jó. És ajánlatadásoknál meg állandó macera, hogy akkor legyen egy friss önéletrajz, ilyenre hangolva, meg olyanra hangolva, és ebből kezdtünk el fejleszteni egy rendszert, amire mindjárt az elén azt gondoltuk, hogy nem csak nekünk lesz jó, hanem a szabadúszóknak is, amiben az önéletrajz adatokból valami jót lehet csinálni, valamit használni vele. Először önéletrajzokat akartunk belőle kreálni, aztán terveztünk hozzá egy felületet, amiből minden felhasználónak van gyakorlatilag egy mini weboldala arról, hogy ő milyen eredményeket tud felmutatni, milyen projekteken dolgozott. Aztán csináltunk hozzá egy online névjegykártyát, aztán most már fejlesztjük azt, hogy kereshetőek legyenek majd a szabadúszók különböző feladatra, legyenek benne chatszobák kifejezetten szakmai dolgokról, hogy lehessen kérdezni. Tehát legyen az adótanácsadóknak, coachoknak, trénereknek, ahol egy ilyen szakmai gyakori kérdések, de élő gyakori kérdések folyhatnak, legyen tárhely, ahol a megrendelő és a szabadúszó felrakhatja a dokumentumokat, amiben dolgoznak, lássák ugyanezt. Tehát nagyon, és igen, és még egy nagyon fontos funkciója van, hogyha itt vannak az adatok, akkor előbb-utóbb kb. 35 helyre lehet majd őket tovább küldeni, és nagyon sok álláskereső, szabadúszóknak munkát ajánló portálokra eljutok innen, és nem kell 4, 5, 10, 30 profilt mindenhol frissen tartanom. Tehát rengeteg mindent kitaláltunk, a fele már megvan, és most azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen abban is segít, hogy egy ilyen online personal branding segítsen építeni, hogy az online térben is jól látszódjanak a szabadúszók, akik mögött ugye nincsen kreatív.
Mitől más, mint a LinkedIn csapat. Mondjuk?
A LinkedIn-en egyrészt nagyon nehéz keresni, tehát emberekre igen, meg a pozíciójára. Másrészt ott egy, ugye a hírfolyamban úgy elvesznek igazából az eredményeik, a projektjeik. És ha nem tartják karban, akkor a régebbi is lehet az információ. Tehát például az egyik nagyon fontos elem az lesz, hogy rávegyük a szabadúszókat, a felhasználókat, hogy frissen tartsák. Érdemes legyen idejönni, ezért tervezünk bele nagyon sok olyan pontot, ami miatt ide jön, mert hol ezt csinálom, hol azt, hol amazt. És akkor frissen tartja, fölteszi. És nagyon sokat dolgozunk azért, hogy átlátható legyen, ez még mindig fejlesztjük, és gyorsan használható legyen.
Volt is most, éppen november 30-án zárult le a nevezés, ugye az év szabadúszója díjra, erről mesélj egy picikét meg egy ilyen konklúzióról, mert még ugye tartanak a zsűrizések, én is a zsűri között vagyok egyébként, és mesélj erről egy picikét.
Igen, gondolkoztunk azon, hogy egyrészt a Work.buzz-nak, másrészt a szabadúszásnak hogyan adhatnánk egy kis lendületet. Hogy szélesebb körben megismerjék, és ezért úgy döntöttünk, hogy mostantól kezdve minden éven meg fogjuk hirdetni ezt a versenyt Magyarországon. És hát rendkívül sikeres lett egyébként. Több mint 35, azt hiszem pontosan 39 nevezés érkezett. És rendkívül módon felpörögtek a nevezettek, hogy ők megnyerhessék ezt a versenyt, nyilván az értékes nyeremények is, de egyébként a szakmai büszkeség is vitte őket szerintem. Tehát, hogy megmutathassák magukat is, meg amit csináltak a néhány önéletrajzi adatból, egészen jópofa szövegekkel, képekkel, egy nagyon kis vizuális megjelenésük lett, és több mint 3000-en szavaztak is rájuk. Úgyhogy most várjuk a zsűri döntését, hogy az egyes kategóriákban kik lesznek a legizgalmasabb
Kik azok a tipikus szakemberek, akik szabadúszóvá válnak? Mert például itt az év szabadúszóvá díjban is volt olyan, aki mondjuk kismamák, meg ahogy te is mondtad, hogy akkor gondolkodtál el rajta, amikor gyermeket született, hogy akkor most vissza a munkába, vagy legyen valami saját. Tehát ők egy talán egy jól megfogható csoport, a kismamák. Kik vannak még? Milyen területeken dolgoznak főleg szabadúszóként az emberek?
Klasszikusan egyébként a képzőművészek, művészek, tehát a zenészek, színészek, szobrászok, ők régóta. A média megint egy olyan, amelyik régóta, újságírók, tartalomgyártók, megint nagyon sokan dolgoznak szabadúszóként. Most újabban bejöttek az IT projekten dolgozók, fejlesztők már szinte be sem ülnek 8 órába, hiszen egyrészt ő akarja eldönteni, hogy mit fejleszt, másrészt több fejlesztésben egyszerre tud dolgozni. És aztán még talán a marketing területet említeném.
Tanácsadók esetleg még talán nem?
Tanácsadók, mérnökök között, tehát akiknek van olyan speciális szakmai tudásuk, és egy 20-30 év gyakorlati tapasztalatuk, ami önmagában megáll a piacon, egy közlekedésbiztonsági mérnök például, jogászok, közgazdászok között sok adótanácsadó, könyvelő működik szabadúszóként.
Van egy ilyen trend is egyébként, Amerikában abszolút átgyűrűzik, vagy átgyűrűzötte már Magyarországra ott, ahogy beszélgettük Anitával is még, Anitával meg Illával még az adás elején, hogy Amerikában ez már egy trendi dolog, és egy nagyon klassz dolog, hogy valaki szabadúszó, és azt is mutatják a számok, hogyha jól tudom, hogy ott brutálisan növekszik a szabadúszók szám. Ez Magyarországon is érezhető már?
Illetve engem az érdekel még, hogy kinek nem való szerinted a szabadúszás.
Nálunk is egyébként nő a szabadúszók aránya, de nem annyira, mint az USA-ban, vagy az Európai Uniónak például Lengyelországban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy Hollandiában, ott megduplázódik évről évre a szabadúszók száma. Nálunk is van egy ilyen felfutás, főleg azért, mert mivel munkaerő hiány van, ezért az embereknek nagyobb lehetőségük van dönteni. És ezért sokan szívesebben választják. Ugyanakkor valóban nem való mindenkinek. Tehát aki nem tudja beosztani az idejét, akinek szüksége van ez folyamatos kontrollra, ezt értsük jól, tehát szakmai kontrollra, határidőkontroll, azoknak kevésbé való az, hogy ők otthon vagy bárhol, de a kollégáktól, főnököktől mentesen megtervezzék a saját idejüket. Vagy akik nagyon szétfolynak több feladatban, azoknak kevésbé. Illetve talán olyan szakmákban valószínűleg nem a rövid távon fog megvalósulni, ahol a személyes jelenlét folyamatos kell, hogy legyen. Tanárokra gondolok, ugyanakkor tudom, hogy Japánban, Kínában már fejlesztenek olyan megoldásokat, hogy a tanár az otthonából egy videokonferencia megoldással tanítja a diákokat. Tehát lehet, hogy már a műtétet is majd távvezérléssel végzi a robot. Ezt még nem tudom, de egyelőre a személyes jelenlét miatt ezekben a szakmákban még talán nem annyira.
De azért efelé tart egy kicsit.
Még egy kérdésem van már.
Mindenképp.
Inkább Magyarországon több nő vagy férfi szabadúszó van? Ezt tudod? Tudjátok?
Nincsen rá kutatás, és a NAV adatai alapján csak azt látjuk, hogy hány egyéni vállalkozó van, akik valószínűleg szabadúszóként dolgoznak. Van egy vélelmem, hogy talán a férfiak inkább merik vállalni ezt a kockázatot. Ugyanakkor meg van egy másik vélelmem, hogy lehet, hogy ahol a férfi, például nálunk ugyanez a helyzet, ahol a férjem munkavállalóként stabilan hozza a havi fixet, én bátran lehetek szabadúszó. Tehát mind a kettőt meg tudnám védeni.
Igen, nekem inkább ez a második a tippem, mert azért szerintem, bár az elején nagyon, nagyon úgy mérlegelted, hogy ez a biztosabb a szabadúszás, szerintem azért nem. Tehát, hogy azért nagyobb kockázatot látok a szabadúszásban, így, hogy nincsen egy havi fixet.
Hát meg azért Magyarországon inkább kudarc kerülők az emberek, mint sem sikerorientáltak, és ez szerintem abszolút innen gyökerezik. Tehát ebből a fajta kultúrából, amiből majd szépen az Y meg Z generáció fog egy totál új irányváltást hozni, és hát mi magunk is ezt az új szelet hozzuk. Lille, még az a kérdésem lenne, hogy lekerekítve az adást, hogyha valamelyik hallgatónk azon gondolkodik, hogy hát lehet, hogy ő kipróbálna magát szabadúszóként, akkor hol induljon el, hogyan induljon el, vagy mik legyenek az első lépések, amint átgondoljon, vagy lépjen?
Nagyon sokan kezdik úgy, hogy mikor kilépnének a munkahelyükről, akkor a munkáltatóval azon egyezkednek, hogy bedolgozhat-e neki. És egyébként sok helyen nyitottak erre. vagy ajánlom magunkat, mi szabadúszókat közvetítünk projektmunkára. Soha nem ígérjük azt, hogy biztosan fogunk tudni munkát találni, de nem csak mi, nyilván vannak még más oldalak, ahol könnyen megtalálható az ember. Érdemes jelen lenni. Én még, amit javasolni szoktam, az az, hogy meséljünk róla ismerősöknek. A legtöbb munka ismerettségen keresztül jön, ahogy te is említetted, Évi. És egyébként a kollektívban ugyanez működik. Mi négyen kezdtük el a kollektívot, és az ismerőseink jöttek be szabadúszónak, aztán az ő ismerőseik, és az ő ismerőseik. Mindig azt mondom, hogy nálunk mindenki valakinek a valakije. Ez olyan erős referencia, ami semmi mással nem pótolható. Tehát mesélni kell, hogy ezt tervezem, ilyen területeken akarok dolgozni, tudjanak róla minél többen.
Azt hiszem, hogy ez az utolsó mondatod egy szép lezárás is, hogy ha egy valamit üzenhetnék mind a hárman nektek hallgatóknak, akkor hogyha ezzel a gondolattal kacérkodtok, hogy szabadúszók lennétek, akkor kezdjétek azzal, hogy meséltek másoknak arról, hogy mivel foglalkoztok, mi a missziótok, mi a célotok, mi az, amihez értetek. Így be tudjátok magatokat dobni egy próba mély vízbe. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, hogy itt voltál!
Én is köszönöm
nektek! Szuper témát hoztad! Köszönjük szépen!
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, ha bármilyen kérdésetek van, vagy hozzászólásotok, akkor várjuk szeretettel a Facebook oldalon, vagy Instagram oldalunkon.
Igen, és köszönjük az értékeléseket is, hogyha éppen Apple Podcaston keresztül hallgattok minket.
Legközelebb is találkozunk, jövő héten csütörtökön hallgassatok megint minket. Sziasztok!
Sziasztok!